13. tanulmány. Címe: Az egység végső helyreállítása. Szombat délutáni rész.
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.
Péter második levele, 3. fejezet, 13. verse.
A Biblia egyik legnagyszerűbb ígérete, hogy Jézus visszajön. Enélkül nem lenne semmink, mert minden reményünk erre az ígéretre épül, és annak egész körére, amit ez jelent. Amikor Krisztus visszatér az ég felhőiben, eltűnik mindaz, ami földi és ember alkotta. Következésképpen csak ideig, óráig tartó, és néha értelmetlen is. A mennyben eltöltött 1000 esztendő végén Isten újjá teremti a most háborúktól, éhínségektől, betegségektől és tragédiáktól sújtott földet, és az lesz majd a megváltottak lakhelye, akik végül együtt élhetnek az Úrral és egymással. Az Új Szövetség egyik fő témája Krisztus második adventje. A keresztények évszázadokon át várták ennek az ígéretnek a teljesedését. Hetednapi adventistaként szintén várjuk Jézus visszajövetelét, a nevünk is ezt a reménységet hirdeti. Az utolsó tanulmányban ezzel az ígérettel foglalkozunk, és megnézzük, hogy mit jelent ez a keresztény egységünk szempontjából. Krisztusban való egységünket gyakran próbára teszik emberi korlátaink, a gyengeségeink. Akkor azonban már nem kell ellenszert keresnünk a széttagolódásra, mert ilyesmi többé nem lesz. A második adventkor egyek leszünk az Úrral, végre újból egyek lehetünk, helyreállt családként.
Vasárnapi rész. Címe: Krisztus biztosan visszatér.
János evangéliuma 14. fejezet 1-től a 3. versig.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.
Ez Jézus második adventjének legismertebb ígérete. Ennek alapján milyen lesz a megváltottak élete az új földön?
A korai keresztények Krisztus visszatérését úgy emlegették, hogy a boldog reménység. Várták, hogy a Szentírás minden proféciája és ígérete teljesedjen a második adventkor, ami a keresztény zarándokút igazi célja. Aki szereti Krisztust, várja a napot, amikor már szemtől szembe lehet vele. Jézus szavai azt fejezik ki, hogy szoros, meghitt lesz a kapcsolatunk vele és egymással is. A keresztények hisznek ebben az ígéretben, aminek a teljesedéséről biztosít a Biblia. Azért bízunk benne, mert Jézus kijelentette: ismét eljövök. Már az ószövetségi profécia megjövendölte Krisztus első eljövetelét, ahogyan a másodikat is. Az özönvíz előtt Isten elmondta Énok pátriárkának, hogy a messiás dicsőséges eljövetele véget vet majd a bűnnek. Énok prófétált arról, hogy, idézett:
Íme eljött az Úr sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelentettéért, amelyet elvetemülten elkövetett, és minden durva beszédért, amelyet az istentelen bűnösök ellene szóltak.
Olvasuk Júdás levele 14.-15. versében az újonnan revidiált károli fordítás szerint. 1000 évvel azelőtt, hogy Jézus a földre jött, Dávid király is prófétált a messiás érkezéséről, aki összegyűjti majd a népét. Idézet:
Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgó szél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét. Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet.
Olvassuk a Zsoltárok könyve 50. fejezet 3-tól 5. verséig. Jézus második adventje szorosan kapcsolódik az elsőhöz. A születését és szolgálatát megjövendölő proféciák képezik a visszajövetelének ígéretében való reménységünk alapját. Krisztus, idézett, egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét eltörölje. Másodszor pedig bűn hordozása nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Ahogy ezt olvassuk a Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 26. és 28. versében az újonnan revidiált Károli fordítás szerint.
Hogyan találunk most is reményt és vigasztalást a második advent ígéretében?
Hétfői rész. Címe: A helyreállítás ígérete.
A következő ige szakaszban milyen ígéret hangzik el Izraelnek, és mit tudhatunk meg ebből a részből a megváltottak örök lakhelyéről? Ézsaiás könyve 11. fejezet 1-től a 10. versig.
És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Derekának övezője az igazság lesz, és vesőinek övezője a hűség. És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlánkölykök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és medve legelnek, és együtt fekszenek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét. Nem ártanak, és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lesz a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. És lesz a manapon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lesz, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lesz.
A Biblia a föld megteremtésével kezdődik. Bemutatja, hogy Isten csodaszép, harmonikus világot bízott ő szüleinkre, Ádámra és Évára. Tökéletes volt a világ, az Isten által teremtett emberiség otthona. A Biblia két utolsó fejezete, Jelenések könyve 21 és 22. fejezetei szintén arról szól, hogy Isten tökéletes, harmonikus világot teremt a megváltott emberiségnek. Ez a rész még pontosabban meghatározza, hogy ez újjáteremtés lesz a bűn pusztítása után, Isten helyreállítja a földet. A Biblia számos helyen kijelenti, hogy a megváltottnak örök lakhelye valóságos hely lesz, nem egy kitalált elképzelés vagy álom. A megváltottak képesek lesznek látni, hallani, illatokat érezni, tapintani. Az új életben egészen új tapasztalatokat éreznek majd. Ézsaiás próféta könyve 11. fejezetének gyönyörű szakasza megjövendöli a messiás eljövetelét, aki egy új korszakot teremt, véget vet a kegyetlenségeknek, és elhozza az örök béke idejét. Az egyetemes összhang korát alapozza meg Isten uralma az új földön.
Az új harmonikus életből mi tűnik el örökre? Jelenések könyve 21. fejezet 1-től az 5. versig.
Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült, Ím én mindent újjáteszek, és mondtanékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak.
Ellen White leírta, mi vár a megváltottakra. Idézett, amint telnek az örökké valóság évei, egyre gazdagabb és dicsőségesebb kinyilatkoztatásokat kapunk Istenről és Krisztusról. A tudás progresszív, fokozatosan nő, éppen úgy, mint a szeretet, a tisztelet és a boldogság. Minél többet megtud az ember Isten jelleméről, annál jobban fogja csodálni. Miközben Jézus a megváltás gazdagságába és a sátánnal folytatott nagy küzdelem bámulatos győzelmeibe bepillantást enged, a megváltottak szíve folyamatosan erősödő áhítattal ver és egyre biztosabb kézzel pengetik aranyhárfáikat. 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 hang egyesül a hatalmas dicsénekben. Eddig az idézet Ellen White, The Story of Redemption, 432.-433. oldaláról.
Mi a módja annak, hogy már most is meglássuk, milyen Isten jelleme? Hogyan tükrözhetjük már most is azt az emberek közötti harmonikus egységre törekvő életünkkel?
Keddi rész. Címe: A feltámadás és a helyreállt kapcsolatok.
Az egyház kezdeti korszakától kezdve leginkább talán Krisztus visszatérésének az ígérete tartotta a lelket Isten hűséges népében, és különösen így van ez a megpróbáltatások között. Bármilyen félelmetes küzdelmeket éltek át, még ha vigasztalhatatlan volt is a bánatuk, nagy fájdalmat éreztek, akkor is bíztak Krisztus visszatérésében és a második adventben foglalt nagyszerű ígéretekben.
Milyen ígéretet találunk a következő ige szakaszban? Tesszalonika beliekhez írott első levél 4. fejezet 13-tól a 18. versig.
Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által, ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást a beszédekkel.
Mi vonatkozik benne a kapcsolatok helyreállítására?
Krisztus visszatérése döntő hatással lesz az egész emberiségre. Isten országa megalapításának fontos szempontja a kiválasztottak összegyűjtése. Idézet:
és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másikig.
Olvassuk Máté evangélium a 24. rész 31. versében. Az összegyűjtés pillanatában a meghalt igazak feltámadnak és halhatatlanságot kapnak. Idézet: először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Olvassuk a Tesszalonikai első levél 4. rész 16. versében a revidiált új fordítás alapján. Erre a pillanatra várunk mindannyian. A feltámadtak újból találkoznak azokkal, akik vágyódtak a társaságuk és a szeretetük után. Így ír Pál erről az eseményről.
Halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod?
Olvassuk a Korintusi első levél 15. rész 55. versében a revidiált új fordítás szerint. A feltámadáskor nem betegen, öregen, eltorzult testtel jönnek elő az emberek, mint ahogyan a sírba tértek, hanem új, halhatatlan, tökéletes testben, amin már nincsenek ott a bűn okozta romlás jelei. A feltámadt szenteken teljes lesz Krisztus helyreállító munkája. Tökéletesen tükrözik Isten képét, azt, ami a szándéka volt a teremtéskor. Jézus második adventjének a pillanatában, amikor a megváltott halottak feltámadnak, a földön élő igazak szintén átváltoznak, új, tökéletes testet kapnak. Idézet?
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
Olvassuk a Korintusi első levél 15. rész 53. versében. Tehát a megváltottaknak ez a két csoportja, a feltámadt és az átváltozott igazak, idézet, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Olvassuk a Tesszalonikai első levél 4. rész 17. versében.
Tudományos korunkban még a keresztények is mindenre természetes magyarázatot próbálnak találni, még a csodákra is. Miért csak Isten természet feletti tettei menthetnek meg bennünket? Mire tanít a feltámadás ígérete?
Szerdai rész. Címe: Új föld a megváltottaknak.
Idézet?
Mert én új eget és új földet teremtek. A régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe.
Olvassuk Ézsaiás könyve 65. rész 17. versében a revidiált új fordítás szerint. Ézsaiás és János is látta látomásban a megígért új földet.
Gondolkodjunk azon, hogy milyen lesz a megváltottak mesés városa, az új Jeruzsálem. Jelenések könyve 21. fejezet 2. verse.
És én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony.
Jelenések könyve 21. fejezet 9-től a 27. versig.
És jött hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár volt, és szólt nékem mondván: Jár, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből. Benne volt az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalainak 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszélt, annál volt egy aranyvessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a vesszővel 12 000 futamatnyira, annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megmérte annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval. És kőfalának rakása jáspisból volt, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve voltak mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kálcédon, a negyedik smaragd, az ötödik sárdonix, a hatodik sárdius, a hetedik krizolitus, a nyolcadik berilus, a kilencedik topáz, a tizedik kristopráz, a 11. játszint, a 12. ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik, és annak kapui be nem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz. És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik, és nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé.
a leírás szerint milyen egység és összhang lesz ott. Jelenések könyve 22. fejezet 1-től az 5. versig.
És megmutatta nékem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály. Az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.
Az új városnak két fontos jellemzője, az Isten trónjától eredő életfolyója, valamint az életfája, amely a két partjáról a víz fölött összefonódik. Mi lesz ezeknek a célja?
Bűne miatt Ádám elveszítette a hozzáférést az életfájához, de Krisztus ezt visszaadja az új Jeruzsálemben. Ezzel kapcsolatos a győzteseknek szóló egyik ígéret is. A fa 12 gyümölcsöt terem majd minden hónapban másfélét. Ez is egy oka lehet annak, hogy idézett, akkor majd hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem, mondja az Úr. Olvassuk Ézsaiás könyve 66. rész 23. versében az újonnan revidiált Károli fordítás szerint. A népek gyógyítására tett utalás azt emeli ki, hogy Isten minden válaszfalat el akar távolítani az emberek közül, helyreállítva az emberiséget eredeti célja szerint. Isten minden népből, törzsből és nemzetből ismét egy osztatlan családot alkot, akik harmóniában és békében élnek együtt, közösen dicsőítve őt. A népek gyógyítására kifejezés képletesen utal a nemzeti és nyelvi korlátok elválasztások eltávolítására. Az élet fájának levelei gyógyítják be a nemzetek közötti töréseket. A népek nem pogányok többé, hanem egy családnál fornak össze, mint akik Isten igazi gyermekei. Amit Mikiás már évszázadokkal korábban várt, az akkor beteljesedik. Idézet:
nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. És kiki nyugszik az ő szőlője alatt, és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket.
Olvassuk Mikiás könyve 4. rész 3. és 4. versében. Az élet folyójának a partján a megváltottak meghívják majd egymást, hogy együtt üljenek az élet fája alatt. A fa leveleinek gyógyítása minden sebet begyógyít, legyen az fai, etnikai, törzsi vagy nyelvi, amelyek korszakokon át megszaggatták és megosztották az emberi családot. Eddig az idézet Ranko Stefanovic, Revelation in Jesus Christ, Commentary on the Book of Revelation, 593. oldaláról.
Csütörtöki rész. Címe: Élet az új földön.
Ézsaiás könyve 35. fejezet, 4-től a 10. versig.
Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Ímé Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, ő jő, és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint a szarvas, a sánta, és újjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vizek forrásivá. A sakálok lakhelyén, ahol fekszenek, fű, nád és kákaterem. És lesz ott ösvény, és út, és szentségnek útjának hivatik. Tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az, aki ezúton jár, még a bolond se téved el. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel rá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újongást között Sionba jönnek. és örök öröm fejükön. Vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj.
Ézsaiás könyve, 65. fejezet, 21-től a 25. versig.
Házakat építenek, és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne. Nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velük megmaradnak. És mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgattam. A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak, és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén. Így szól az Úr.
Mennyiben különbözik majd az ottani élet attól, amit most ismerünk?
Ézsaiás próféta könyvében többször is olvasunk valami újról. Újak, új ének, új nevet. A 65. fejezetben új a dolgok sorrendje. Béke és összhang van Isten minden teremtménye között. Örökre megszűnnek a szövetségben azok az átkok, amelyek az engedetlenség és a lázadás miatt a földre nehezedtek. Mert nem lesz többé bűn, csak bőséges áldás, házak, amelyekben élhetünk, és étel, amit élvezhetünk. Milyen lesz az élet ezen a gyönyörű helyen? Vannak, akik azon gondolkoznak, hogy vajon felismerjük-e majd a barátainkat és a rokonainkat, miután testünk halhatatlan lesz, és teljesen helyreáll bennünk Isten képe. Feltámadása után a tanítványok felismerték Krisztust, Mária ráismert a hangjára. Tamás felismerte Jézus kinézetét. Az emmausi tanítványok ráismertek sajátos szokására az étkezőasztalnál. Tehát, ha a testünk hasonló lesz Jézus feltámadt testéhez, akkor bizonyosan megismerjük majd egymást, és várhatjuk a helyreállt kapcsolatok örök életét. Biztonsággal feltételezhetjük, hogy folyamatosan együtt lehetünk azokkal, akiket ismerünk és szeretünk, akik velünk odajutnak. Idézet: a megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokon szem, amelyet Isten plántálta a lélekbe, a legszebb és legigazibb kifejezésre jut. A büntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel, akik megmosták ruháikat és megfehérítették a bárány vérében. A szent kötelék, amely összekapcsol minden nemzetséget, menjen és földön. Mind hozzájárul a megváltottak boldogságához. Eddig az idézet Ellen White, a Nagy Küzdelem című könyv 576-577. Oldaláról.
Korintusbeliekhez írott második levél, 4. fejezet, 16-tól a 18. versig.
Azért nem csüggedünk, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
Hogyan tanulható meg az ideig óráig tartó, elillanó dolgok világában, hogy arra figyeljünk, ami láthatatlan és örökké való.
Pénteki rész. További tanulmányozásra.
Idézet: Urunk feltámadása és mennybe menetele tagadhatatlan bizonyítéka annak, hogy Isten szentjei győznek a halál és a sír felett. Ez a biztosítéka annak, hogy a menny kitárul azok előtt, akik megmossák, kifehérítik jellemük ruháit a bárány vérében. Jézus az emberiség képviselőjeként ment fel az atyához, Isten pedig elviszi azokat, akik az ő képét tükrözik, hogy lássák a dicsőségét és osztozzanak benne. Otthonok várják a földi zarándokokat, ruhák, az igazakat, a dicsőség koronájával és a győzelem pálmaágaival. Az eljövendő világban minden világossá lesz, az is, amit nem értettünk Isten gondviselését illetően. Magyarázatot kapunk majd az itt nehezen felfogható dolgokra. A kegyelem titkai feltárulnak előttünk, ahol véges elménkkel csak zavart és teljesületlen ígéreteket láttunk. Ott a legtökéletesebb és legszebb harmóniát fedezzük majd fel. A legnagyobb próba elé állító tapasztalatainkról ott kiderül, hogy mindet a végtelen szeretet rendelte el. Kimondhatatlan örömmel és dicsőségben örvendezünk, amikor felismerjük Isten gyengéd szeretetét, aki eléri, hogy minden a javunkra váljon. Eddig az idézet Ellen White Counsels for the Church 358. oldaláról.
Beszélgessünk róla.
Első pont. Más keresztények is hisznek Jézus valóságos visszajövetelében, még ha nem is mindenki. Tehát mi az egyedi vonás Jézus visszatérésének adventista reménységében? Második pont. Két hal úszik a vízben. Az egyik megkérdezi, milyen a víz? Mi az a víz? Kérdez vissza a másik. Vagyis annyira hozzászokhatunk bizonyos dolgokhoz, hogy észre sem vesszük, mennyire áthatnak mindent, mert általánosak. Például, hogyan is tudnánk mi, akik bűnben születtünk, bűnös világban élünk, és akiket eltölt a bűn, hogy milyen lehet az új földön ránk váró csodálatos új élet? Miért kell mégis törekedni arra, hogy magunk előtt lássuk ezt, még ha csak korlátozott mértékben vagyunk is rá képesek? Harmadik pont. Nem kérdés, hogy az új földön egységben élünk majd mindenkivel. Tehát mit tehetünk meg már most, amivel felkészíthetjük magunkat erre?
Összefoglalás.
A Biblia teljes bizonyossággal állítja, hogy Isten majd újjáteremti ezt a földet, és a bűn pusztításának a nyomait maradéktalanul eltünteti róla. Végül az emberiség betöltheti létének eredeti célját. Teljes összhangban élhetnek. Most lelkileg tapasztalhatjuk a Krisztussal való egységet, ami ugyan még nem vált teljessé, akkor azonban élő és örök valóság lesz. Szervezet, egység és intézményi fejlődés. Idézet, nem kell félnünk a jövőtől, ha nem feledjük, hogyan vezetett eddig az Úr, és mire tanított múltunk történelme által. Ellen White mondása. Ellen White szolgálata és a hetednapi adventista egyház kialakulása elválaszthatatlan egymástól. Ellen és James White köré csoportosultak azok a milleriták, akik később szombatünneplő adventisták lettek. James White figyelemre méltóan eltökélt, remek szervező egyéniség volt, aki úgy tudta egyszerre több oldalát is erősíteni a fejlődő mozgalomnak, mint rajta kívül csak kevesen. Oldalán szent páratlansággal és rendíthetetlen elkötelezettséggel állt Ellen White, aki bátor látomásokkal erősítette az egyre gyarapodó kicsiny nyájat. Néhány évtized alatt az egyházi vezető és a próféta párosának vezetésével nemzetközi misszióvá fejlődött az új angliai csoport. Néha a világszéles mozgalom emberi középpontjai voltak. Egyikük sem várt elismerést, jutalmat, de még földi kényelmet sem. White-ék egyrészt félelem nélkül szólaltak fel a társadalmi problémák ellen, másrészt ezreket vezettek rá korukban, hogy meglássák, hogyan hoz az evangélium lelki, társadalmi és fizikai helyreállítást már ebben az életben. Az hajtotta őket, hogy eleget tegyenek Isten parancsának, felkészítsenek egy népet a hamarosan érkező Úr fogadására. E kettős hangsúly eredményeképpen, vagyis egyrészt elfordulni a világi dolgok figyelemelterelő szokásaitól, másrészt elkötelezetten hirdetni a világnak Isten országa elveit, alakult ki az orvosi és oktatási intézmények hálózata, amit számos kiadóhivatal és világszéles missziós hálózat támogat. Vitathatatlan, hogy a késztetés mögött Ellen White számított az irányító erőnek. Az ő egyesítő, serkentő hangja továbbra is világosságnak és hajtóerőnek számít, jóval az 1915-ben bekövetkezett halála után is. Az a sajátos tényező különbözteti meg mindazoktól, akik a 19. században a prófétaság ajándéka birtokosainak mondták magukat, hogy sosem tekintette magát egy új mozgalom vezetőjének. Magát mindig egyszerűen Isten hírnökének tartotta, akit az advent mozgalomhoz küldött az Úr. Ellen White tudta, hogy csak minimális lesz az eredmény, ha az evangélium hirdetőinek életében nem működnek az evangéliumi elvek. Az egyház legfontosabb feladatának tartotta, hogy krisztusi életünkkel vonzónak és meggyőzőnek mutassuk be Krisztus evangéliumát. Eddig az idézet Herbert E. Douglas, Messenger of the World, 17. fejezete.